a mai nap lehet, hogy egy kicsit kevésbé koherens lesz az üzenet, mint máskor szokott lenni, vagy lehet azt mondani, hogy ugyanem kevésbé koherens, mint mindig. Ezt rátok bízom. Advent kapcsán hoztam néhány dolgot, és ki az, akinek volt már, vagy éppen van adventi naptárja, kalendárium? Nekünk is van egy, mert mi voltunk az IKEA-ban, úgyhogy lett egy. Úgyhogy ugye, gondolom nők számára ismerős, hogy IKEA-ban vagy, és karácsony előtt, akkor nem tudod megúszni adventi kalendárium vásárlása nélkül. Úgyhogy nekünk is muszáj volt egy ilyet mennünk. Úgyhogy én elfelejtem kibontani, de a gyerekek emlékeztetnek rá is. Ugye, mindig van már egy-egy kis bombon, egy-egy kis édesség. 6.-21-én meg utalvány, amit úgyse költünk el időbe, de hát mindegy. De legalább van akkor, hogy megint elmenjünk. És olyas lesz most a mai nap, mint az ilyen kis bombonos kalendárium, hogy mindig kiveszünk egy-egy darabot, tehát nem egy ilyen egybefüggő rész, hanem inkább több ilyen kis bombon. Az első bombon az ugye maga az adventnek a jelentése, amit hallottunk, hogy átment ez Domini, az Úr visszajövetele, az Úr eljövetele, ami ugye egyrészt mondhatjuk azt, hogy emlékszünk arra, hogy mit tett Krisztus, hogy eljött erre a földre, másrészt pedig várjuk azt, hogy ez másodszor is megtörténjen és itt legyen velünk. És ilyen szép az advent, az a várakozás maga a nyugalom ideje. Azt szoktuk legalábbis mondani, hogy ilyenkor kezdődik az ünnepi időszak. De ezzel mit jelent az konkrétan, hogy ünnep? Mi az, amit, ha megkérdezed, hogy mi az, amit ünneplünk, akkor valószínűleg a gyülekezetben el tudjuk mondani, hogy mit ünneplünk. De az utca emberét megkérdezni, hogy mit ünneplünk karácsonykor, akkor iszonyatosan káoszos és nagyon vegyes fajta válaszok jönnek valószínűleg. Jönne a karácsony, a fenyőfa, a szeretet, persze Krisztus és minden egyébnek az ünnepe is az embernek a válaszaként. De hogy megvan ez a fejedben ilyen szempontból, hogy mit ünneplünk, hogy egyáltalán mi az, hogy ünnep? Milyen ünnepeket tudtok felsorolni? Húsvét, igen, aztán pünkösd, születésnap, névnap, borokán halott mindenféjom, tervőket tartani, elfelejtem magamtól, házassági évforduló, ugye férfiak, ezt jegyezzük meg. Micsoda? Krisztus Kubár. Biztosan? És milyen nemzeti ünnepek vannak? Augusztus 20, október 23. November 7-én, hogy októberi szociális a forradalom. És ugye, április 4. Egyre jobban fokozzuk, igen. És ugye, amikor vannak ilyen nagy ünnepek, akkor ki az, aki gyerekként szerette az ilyen ünnepeket? Ugye egyfelől jó volt, mert lehetett lógni a suliból, nem? Volt egy hátránya is, katonai iskolába jártam, és katonai középiskolában azt jelentette, hogy amikor ilyen ünnep van, mindig ki kellett menni a városba, és a díszsorfa alatt, és mivel egy nagy meleg voltam, ezért akkor én egy díszsorfában voltam, úgyhogy roppant módon élveztem ezt a lehetőséget, hogy ott állhatok ilyen biodíszletként az ünnepségeken, de hát ez volt, nem volt elkerülhető. Mindössze szempontból ilyen tekintetben eléggé bosszantó volt az, hogy ünnepeket kell ülni. De az ünnepnek nem a célja, hogy a politikusok beszélhessenek valamiről megint, aminek semmi köze az ünnephez, meg nem az a célja, hogy akkor most ott álljunk bambán és várjuk, hogy mikor lesz már vége, hanem az, hogy emlékezzünk arra, hogy mi történt. Emlékezzünk arra, hogy mi történt. A Bibliában a negyedik parancsolat ugye így szól, 2 Mózes 20-ban, 2 Mózes 28-10, emlékezzél meg a nyugalom napjáról, és szenteld meg azt. 6 napon át dolgozz, és végez mindenféle munkádat, de a 7. nap a te Istenednek az Úrnak nyugalom napja. Semmiféle munkát nem végez azon, se te, se fiat, se leánya, se szolgás, se szolgálód, se állatod, se a kapuidon belül tartózkodó jövevény. Isten adott egy konkrét törvényt arra, hogy emlékezzenek az emberek, hogy mit tett Isten. De mennyire érdekes, nem? Hogyha megkérdezik a 10 parancsolatot, hogy akkor mi van benne, akkor az emberek úgy nagyjából egész jól megtippelgetnek 5-6-7-et. Ha megkérdezik azt, hogy miért adta Isten a 10 parancsolatot, akkor már kevésbé emlékeznek az emberek. Miért adta Isten a 10 parancsolatot? Ugye ezzel kezdi az egészet, hogy én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjére a szolgaság házából. Hogy én vagyok a te Istened. Én vagyok az, aki végig gondoskodott rólad, aki most is gondoskodik rólad, és aki gondoskodni fog rólad. Én vagyok az, aki szerettelek, szeretek és szeretni foglak. Én vagyok az, aki veled voltam, veled vagyok és veled leszek. Isten beszél arra, hogy kicsoda ő. És a 10 parancsolatnak nem az a lényeg, hogy legyen leszűkítve 10-re az a 600, nem tudom hány parancsolat, ami van a Bibliában, de ugye egyszerűsítsünk rajta. Jézus is már tovább szűkítette 10-ből 2-re. Hogy nem ez a lényeg, hogy akkor most hogyan tudjuk ezt minél jobban leredukálni, hanem az, hogy miért. Miért adta Isten ezt? Azért, mert ő szeret minket. És amikor az ünnepről szó van, akkor ott van a kérdés benne, hogy miért ünnepeljük mondjuk március 15-ét? Nem azért, mert Petőfi annyira jó költő volt. Szerintem nem volt a jó költő, van néhány jó verse, de nem volt annyira jó költő. Nem is azért, mert hogy milyen nagyszerű volt az a fiataloknak az összejövetele, meg az egyéb dolgok, hanem azért, mert valamiért küzdöttek, és a miért, a valamiért azt ünnepeljük ilyenkor. Hogy a szabadságukért küzdöttek. És ugyanaz van, hogy a 56-nál, ugyanaz van máskor is, hogy tudjuk, hogy miért ünnepelünk. És tudjuk azt, hogy miért ünnepelünk adventkor. Emlékezünk arra, hogy mi történt. Ott van a fejünkben, hogy miért ünnepelünk most. És amikor készülsz adventre, és mondjuk most elindul az advent első vasárnapjával, akkor tudod-e azt, hogy miért van az advent első, második, harmadik, negyedik vasárnapja, és hogy miért van karácsony. És nem úgy értem, hogy tudod-e a választ rá pontosan, hogy meg tudod fogalmazni, hanem hogy átéled-e, megtapasztalod-e ezt az egészet. Szóval várod-e a vasárnapot, várod-e ezt az ünneplést, vagy éppen tőled elvett időnek találod az egészet. Tudod-e, hogy miért ünnepelsz? Aztán egy másik bombon egy kis érdekesség, ugye Henry Ford elég ismert személy, nem a Henry Fonda, ugye a színész, hanem a Henry Ford, aki a Ford autógyárnak az alapítója volt, és ő híres volt arra, hogy mennyire munkamániás. Tehát ő neki alap volt az, hogy napi 10-12 órát dolgozzon. Nem csak, hogy dolgoztasson a munkásával, hanem dolgozzon ő is napi 10-12 órát. Általában hétfőtől vasárnapig csinálta ezt, aztán következő héten újra kezdte. És hogyha ez nem volt elég a megszokott idő, akkor még többet dolgozott 14-15 órákat is. És ő elvárta a munkásaitól is mindezt, hogy így dolgozzanak. És aztán egy idő után beindult sok minden, amit ő tervezett, elindult a futószalagos gyártás, mindenki ismeri ezt jól. Először 150, aztán 125 dollárra adták a T-modellt, egy idő már összeszerelés lehet is meredett venni, ilyen nagy pakba, dobozba, és akkor szereld össze otthon magadnak, olyan, mint a Lego Technics autó, csak valóban működött. Nem biztos, mindegy. És egy idő után aztán Henry Ford azt mondta, hogy ha meghagytam volna a munkásaimnak a vasárnapokat, valószínűleg hamarabb készülhettünk volna a gyártósorra. Annyira érdekes volt ez, amikor egy munkamániás, ilyen szempontból munkaörült ember azt mondja, hogy ha hagytam volna őket pihenni, akkor valószínűleg hamarabb végeztünk volna. És talán furán hat mindez, de hogy sokszor bennünk is ezt tud előjönni, hogy mi is tudunk így járni, amikor nagyon hajtani kell, akkor honnan veszünk először időt Istentől? A legegyszerűbb Istentől elvenni időt, nem? Ő mindenható, vele a mennyben is örökkévalósági együtt leszünk, hát akkor ez egy kicsi most belefér. A 10 000 évhez képest az a kis pár óra, amit most éppen elveszek Istentől, az semmi. Az nem okoz problémát, nem lesz gond belőle. És néha rájövünk arra, hogy a kevesebb az talán több is tud lenni. Kevesebb időt töltök, amikor itt a munkával, és hagyok időt regenerálódni, akkor jobban járok. Az elménk is ilyen. Az izmaink is ilyenek. Ha hagysz neki időt regenerálódni, akkor jobban tud működni, jobban tud épülni. Akkor többet tud elvégezni, aztán később. És persze bennem az is, hogy nem csak akkor ideális az, hogyha most ezt megteszed külön, hogyha ráadásul ezt harmóniába teszed a lelkedet, a testedet, meg a szellemedet pihenni és füssülni, akkor az nagyban növeli a testvényednek a fokozódását. Amikor Isten arra ír minket, hogy legyen egy ilyen megszentelt nap ő neki, az nem csak arról szól, hogy Istennek is kell már valami kiárni neki, nem arról csak szól, hogy vadod egy törvényt, hanem arról, hogy legyen idő, amikor tudsz regenerálódni, és közben ne felejtsd el, hogy miért csinálod azt. Hogy miért vagy ott Istennel. Hogy mi az ok, ami miatt vele akarsz lenni. Szóval emlékszel-e még arra, hogy miért akarsz Istennel lenni? Emlékszel-e még arra, hogy neked miért fontos az advent? Aztán egy másik ilyen bombon, ebből a kis kalendárunkból, az pedig a vízvonal. Ki az, aki figyel, mi ez a vízvonal? Nőknél talán más jelent, mint férfiaknál. Ugyanis, igen, ugye a férfiaknál ebből a hajó, de szerintem a nőknek a közötti kumnál van, itt a szendél valahol fogalmas, hogy pontosan hogyan van, nem is érdekel, de mondják azt, hogy valami, ami egyik része még nedvesség alatt van, másik része nem, és úgy kell kikenni a szentszeruzával, illetve mostanról, hogy megfelelő keménység legyen, mert lágyítja a szentszeruzát. Fogalmas, hogy mindegy, nők tudjátok jobban valószínűleg, mint én. De a hajónál van, és ezzel hozzám közelebb a hajónak a vízvonala, és hogy, már ugye lelassom, a vízvonal a szem alsó belső része, ez a rész folyamatosan nedvesség alatt van. Ezt értem ki, tehát több nem volt hozzá, csak nem éreztem meg. De a hajónál számomra izgalmasabb, de a hajónál van, régebben van egy vízvonal, vagy volt egy olyan alsó, meg felső vízvonal is. Aki már látott hajót, az már látott vízvonalat. És mi a fontossága ennek? Aha. A süllyedés azt jelzik rajta, hogy meddig terhelhető a hajó. Hogy amikor a vízvonalat eléri, már pakolják, és eléri a hajónak a vízvonalát ami rárajta egy viszont a víz szintje, akkor tovább nem szabad pakolni. És ez ugye úgy jöttek rá erre, hogy a hajóknál azt tapasztalták, hogy pakoltak, ameddig bírták, és simán, amikor tengeren úszik a hajó, akkor ezzel nincsen gond. 1635-ben jött rá valaki arra, hogy túl sok szállítmányon süllyedt el, és akkor rájöttek arra, hogy ha húznak egy vízvonalatra, hogy meddig terelhető, akkor ha addig pakolják a hajót, akkor viharban sem süllyed el. Mert a sima vízen, amikor megpakolják, akkor látják azt, hogy még fél rá egy kicsi. Még fél rá egy kicsi. Ja, ez az angol mondás, hogy the last road which brought the tevas back, ez az utolsó szalmaszál, ami eltölt a tevének a hátát, hogy mindig lehet egy egyetlen szalmaszálat még rárakni a tevére, rápogasz ekkora kazdla, és még egy szalmaszálat elbír biztosan. Mert még egy szalmaszálat elbír biztosan. Aztán egyszer csak eltörik a tevének a hátát, és ó, ez a szalmaszál tört el. Na, ilyen a hajótlan és a vízvonalnál, hogy ne pakolj többet rá, mint ami belefér, különben elsőjed a hajó viharban. Nem száraz időben, nem jó időben, hanem a viharban. Egyébként 1930-ban aztán hivatalosra is vált ez a Load Line Convention. Lett egy ilyenfajta szövetség, amikor bevezették a hajóknál ezt, hogy minden hajóra most már rá kell ezt festeni közel 100 éve. Pont amiatt, hogy legyen látható az, hogy ne legyen túlterhelve a hajó. Amiatt, hogy aztán biztonságosabb legyen. Ettől még lehet, hogy súlyedni persze a hatalmas viharba, de a normál viharokat akkor jobban állja az egész. És ott van benne ez egész kérdés, hogy figyelembe veszük ezt a vízvonalat, vagy sem. Attól még lehet többet pakolni bele, és lehet, hogy el is jutsz a WC-ig, csak jön egy vihar, akkor buktad a hajót. Akkor meghalnak az emberek. És így lehet a mi életünkben is, hogy van nekünk is egy vízvonalunk, ameddig terhelhetők vagyunk. Van nekünk is egy vízvonalunk, amire azt mondjuk, hogy eddig vagyunk terhelhetők. És azt gondoljuk, hogy bírunk egy kicsit többet is. Nem baj, ha egy kicsit kevesebbet alszunk. Na most feladat, ha most munka van, ez van, el kell fogadni. Csak amikor ez már kezd rendszeressé válni, akkor amikor jön a vihar, akkor elsüllyedünk, tönkre megyünk, beletörünk. Nem baj, ha egy kicsit most kevesebbet vagyok otthon a családommal, a gyerekemmel, a feleségemmel, most fontos a munka. Csak aztán meg bele fog süllyedni, törni a házasságunk ebbe az egészbe. Egy srácot ismerek, aki nagyon dolgos, egyébként a neve is dolgos, és ő olyan, hogy elkezd dolgozni reggel 7-kor, és este 9-10-ig dolgozik. És egyik alkalommal találkoztam vele olyan fél éve, most már van egy barátnője, aki összekanak házasok, összeállítottak-e, de hogy együtt élnek már egy ideje. És mondom, hogy na, mi lesz a munkád? Azt mondja, hát csinálom tovább, a feleségem is jön velem. Mondom, oké, de hát mi reggel 7-től este 9-ig, 14 óra, nem marad kapcsolatban, de szeretjük egymást, és együtt lehetünk. Mondom, oké, az elején ez működik, de akkor jön a gyerek, mit csinálsz majd? És elkezdek majd gondolkodni, hogy tényleg mit fogod csinálni? Mit kezdek a saját vízvonalammal? Hol leszek ebben az egész helyzetben, hogy ne süllyedjek a nehéz helyzetbe? Szóval hol van a te vízvonalad? Hova helyezed ezt az életedbe? Mennyire vagy most éppen alatta, vagy mennyire van a vízvonalad éppen visszaszín alatt, vagy mennyire fölötte? És ha alatta van, akkor azt mondom, hogy Isten, hogy Uram, túlvállaltam magam. Segíts nekem most elcsendesednem előtted, és tedd láthatóvá, hogy mi az, amit el kell hagynom. Annak érdekében, hogy ez a karácsony, ez nem olyan legyen, ami agyonnyom és leterhel, hanem olyan legyen, amiben fel tudok szabadulni te benned. Tudsz oda menni Istenhez. Mert hogy bizonyos szempontból az ünnep arra is van egy kicsit, mert hogy pihenni. Hogy ne leterheld magad, hanem legyen lehetőséged Isten időt tölteni. Legyen lehetőséged őre figyelni. És ilyen szempontból azt mondjuk, hogy ünnepi időszakról beszélünk, de te mire készülsz? Annyira, hogy mennyire lesz telerakva az asztal mindenféle dologgal, mennyire lesz vastagon megpakolva, vagy arra, hogy mennyit töltesz együtt a többiekkel. Gondolj bele, hogy 24-én vasárnap délután Isten tisztelet, és akkor szegény azt mondja a fejében azzal, hogy ki kell takarítani a lakást, férjem, nem fog segíteni, mondanak, hogy kell segíteni, nem fog segíteni, aztán főzni kell, aztán minden kell csinálni, és itt kell lenni, de már menni akarunk majd, és nem akar indulni, meg, és már simán tudsz magadban nyugodtan, jogosan előre készülni, hogy feljük, hogy fog ez történni. És lehet, hogy már előre túl leszel terhelve. Az én anyukánál szoktunk fogadást kötni karácsonykor, hogy hány fajta hús lesz. Általában 7-8 a nyerő, de néha 10. Nincs értelme, és magyarázni neki nincs értelme, de ő így tudja kifejezni a szeretetét. De azt jelenti, hogy jöttem már napokkal neki el sütni, főzni és készülni, hogy minden legyen meg. Idén megszivatjuk. Ugyanis nem nála lesz a karácsony, hanem a unokahúgométnál Budapesten, úgyhogy fel kell utaznia oda, és ő már tervezi, hogy hányfajta hús fog sütni előre és hozza, de mondjuk azt, hogy nem lehet hozni a húst. De hogy néha mi is ilyenek vagyunk, nem? Hogy nekiállunk már előre készülni, és nagyon-nagyon akarjuk az ünnepet jól csinálni. Nagyon akarjuk jól megoldani a dolgokat. Hogy nem nagyon jól meg kell oldani, hanem egyszerűen csak ott kell lenni a családdal. És ott kell lenni Krisztus előtt. És ilyen a hitünk is sokszor, nem? Hogy nagyon szeretnénk, hogy Uram, most valami jót akarod neked adni. Most valami jót akarod csinálni neked, Istenem. Most nagyon rád akarod figyelni. És nem azt kér Isten, hogy nagyon rád figyeljünk, hanem csak, hogy legyünk vele. Nem azt kér, hogy csináljunk neki valamit, úgyse tudunk neki elég jót csinálni. Nem arra hív, hanem, hogy legyünk vele. Hogy szóljon arról az ünnep, hogy ott vagyunk ő vele. És ilyen szempontból az ünnep egyik legnagyobb része, és a következő bombon, az az elcsendesedés. Hogy el tudunk-e csendesedni, tudunk-e csendben lenni előtte. És érdekes, az ünnepeket mindig így ábrázolják, nem? Hogy ilyen csendes, meghitt pillanat. Mi van a képeken? Karácsonyfa feldíszített, tökéletes állapotban. A két gyerek mondjuk a falat bontogatja az ajándékot, és anyuka, apuka jár, vagy ül mellettük, és nézik boldogan, hogy jaj, de szépen játszanak. Ki az, akinek valaha volt az életében ilyen karácsonya? Nem, nálunk ez nem működik, tehát hogy lehet, hogy mi vagyunk akkor rosszat, de lehet, hogy másoknál is így van. Sokkal jobban működik inkább az, hogy az átlagos otthonokban vagyunk, hogy vagy zúg a tévé, vagy zúg a feje a szülőknek, vagy zúg valami, de hogy nem az a nyugodt csendes elcsendesedés van, hanem őrültek háza. Ugye, kezdjük a faforgással, hogy mennyi hülyeség van hozzá. Idén először van egy olyan karácsonyfa talpunk, amiben elvileg csak annyi, hogy rá kell lépni valami pöcökre, beállítani a fát, elengedni, és kész. Nem próbáltuk még ki, de hogy idén lehet, hogy nem kell fát faradni, és hogy ez jó. Kórházban mondták azt, hogy az egyik leggyakoribb baleset karácsony délelőttjén az a kisfejsze vagy nagykés által is érülés, mert olyan vágják, hogy belevágnak saját magukba. És hogy tudunk-e nyugodtan csendben ott lenni Isten előtt? El tudunk-e csendesedni magunk? Van-e lehetőségünk, vagy képességünk arra, hogy azt mondjuk, hogy én most erre akarok figyelni? Advent alatt is, meg karácsonykor is. Hogy Uram, most ez a 21 nap, most ez a legrövidebb, ez a legkönnyebb, ilyen szokom megcsinálni, ez a 21 nap szóljon arról, hogy előtted csendben vagyok. Hogy te előtted csendben vagyok. És szeretnél benneket felkérni egy feladatra, amit majd az alkalom végén kell megcsinálni, de lehet éppen az ebédlőasztalnál is otthon. Azt pedig az, hogy beszélgessetek arról egymással az ebédlőasztalnál, vagy az alkalom végén kávénál valahol, hogy mi az, amit nem fogtok csinálni az advent időszakban. Amit nem fogtok csinálni, arról beszéljetek. És arra adjatok felhatalmazást a másiknak, hogy azt mondhassa, hogy azt ígérted, hogy nem ezt fogod csinálni, hanem helyette velünk leszel. Szerintem most egy csomó embernek, egy csomó asszonynak ott van a fejében az, hogy mondanám a félnek, hogy megcsinálhatná ezek helyett, mert hogy ígéri azt, hogy megcsinálja, felfújja a polcot fél év, és nem küldött még fel. És igen, sajnos ilyenek vagyunk sokszor férfiak, hogy ez is elmarad, de hogy most nézd azt, hogy mi az, amit nem fogsz megcsinálni, és azt beszéltem mással. Annak érdekében, hogy az ünnepben is kellhető figyelni. Tehát nem azért, hogy az ünnep során el tudjuk dögleni szépen és testpedni, hanem azért, hogy nem csinálsz valamit, azért, hogy Istenre tudjál figyelni. És az egyik része, ami nehéz, az elcsendesedés. Ami talán még ennél is nehezebb, de ennél nem megvalósítható, az pedig az elcsendesítés. Hogy el tudsz csendesíteni másokat. El tudod csendesíteni például a családodat, főleg a gyerekeket, akik ilyenkor mindig búrnak, meg pörödnek. Hogyha akár hívők vannak a családban, akár nem hívők, akkor is nehéz lenyugtatni őket. Főleg, hogyha sok cukrot ettek, és akkor aztán esélytelen az egésznek a folyamata. De hogy ott van bennünk az, hogy tudunk-e Istenre figyelni. És azt mondja a Zsoltár 42, hogy várva vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám, meghallotta a kiáltásomat. Egyrészt ezt tudod-e mondani idén karácsonykor, hogy én várván vártam az Urat. Ugye a héberben nincsen ilyen alapközéknek felső fok, szóval azt mondja, hogy várván vártam, akkor az, hogy én eszméletlen nagyon vártam, én annyira nagyon vártam már az Urat, én már úgy epettem, hogy találkozzak vele. Az van benne. Én nagyon vártam már az Urat, és ő lehajolt hozzám. És jöttök, lehet ilyen a karácsonyunk. Lehet ilyen a karácsonyunk, hogy azt mondjuk, hogy én valóban várom őt, valóban készülök rá, és ő nem fog cserben hagyni. Ott van az igény és az ígéret, hogy nem fog minket cserben hagyni, nem fog minket elhagyni. Tudom-e én várván várni az Urat? Aztán, hogyha már ez bennem megvan, akkor tudsz másikat lecsendesíteni akár azzal, hogy azt mondod, hogy figyelj, én most úgy vagyok Isten előtt, hogy én ilyen módon várom őt. Mert nekem ezt jelenti ezt. Ezt jelenti ez. És volt olyan, azt csináltam alkalmanként, hogy akár nem hívő ismerősének is leírtam ezt az igeverset, és hozzáírtam, hogy nekem ilyen a várkozásom Istenre most karácsonykor, és ilyet ezt kívánom neked is. És nézték, és mondták, hogy azt a ilyet még sose kaptam. Majd, hogy kellemes karácsonyi ünnepeket, majd egyébként azt kaptam már sokat, és sokan mondják, hogy kellemes ez a lábvízem a karácsony, de hogy az, hogy várom, vártam az Urat, és a lejött hozzám, És hogy valaki így várja Istent, így várja a karácsonyt, ilyen nem én találkoztam. És van erre lehetőséged neked is, hogy másokat így elcsendesíts. Nem muszáj ezt az igéreset használni, nyugodtan más lehet keresni a Bibliából, de hogy tudsz másokat bátorítani arra, hogy várván várják ők is az Urat. Vagy legalább elgondolkozzanak rajta, hogy mégis mi ez a karácsony. Hogy elkezdjenek elcsendesedni ebben az egészben. És ez a folyamat, ez kell, hogy működjön. Egyrészt bennünk, hogy elcsendesedjünk, aztán nekiálljunk másokat körülöttünk elcsendesíteni. És nem a házmester módszerét feljelentem valahol, mert olyan zajos, hanem úgy, hogy ilyen módon teszel ő érte, lépsz az életébe. És ha ez megvan, utána jön a harmadik pontként az ünneplés. Hogy tudjuk-e méltón ünnepelni az adventet, a karácsonyt? Tudjuk-e ezt méltón, hozzá méltón megtenni? Tudunk-e jól ünnepelni? És nem az a jó ünneplés, hogy minden tökéletes. Az olyan jó ünnepet nem látom, hogy minden tökéletes. Az inkább csak kínszenvedés. Mert ha minden tökéletes, és oda belész, akkor már el fogod rontani, ez biztos. Onnantól a kezdve nem lesz jó az egész. Valamit biztosan bele fogunk köpni a levesbe, akkor mások számára. Van akinek úgy ideális, hogy azt mondja, hogy csak imádkozik a család együtt. Mások egy nagy zaválást csinálnak, megint mások máshogy. Azt kell mondjam, nem az enyében, hogy hogyan csinálod, hanem inkább az igéves, ami mondta az 1 Korintus 10:31, akár esztek tehát, akár isztok, bármi más cselekeztek, mindent Isten dicsőségére tegyetek. Tudod-e így tenni majd a karácsonyt? Kezd el keresni már most az advent időszakában, hogy az, amit csinálni fogsz, az hogyan fogja Isten dicsőíteni. Hogyan fog őről szólni, hogyan fog ő rámutatni, hogyan lesz az egészben ő benne, hogy az ő dicsőségére történjen. Egy barátom mondta azt, hogy még korábban, hogy ő karácsonykor mindig ki van akadva, megtért, be is mindig a családjához elment, és akkor mindig a családjánál jól kiosztotta őket, hogy na, a karácsony az nem erről szól, nem az zabálások, az ajándék, hanem Krisztus, És mindig passzolt arra, hogy ezt az egész családjén így megsértődik, aztán soha nem akarnak Istenről beszélni. Annyira nem csodálkoztam rajta. És mondta neki azt, hogy figyelj, és próbáld el a következő karácsonynál azt, hogy amikor leültök majd, akkor ne kezdve ezeket sorolni, hanem mindenkinek valamit dicsér meg. Valami dicsér meg abban, mi éppen történik, és ha tudsz, akkor tudsz hozzá valamit, hogy te ebből hogyan látod meg Istent. És amikor találkoztunk az ünnepek után, akkor mondta azt, hogy hú, hát kézzel, de olyan jó beszélni, csak volt, még itt tudta bizonyságot is tenni Istenről. De csak azért, mert hogy elkezdte az ő fókuszukat az ünnepeltre átirányítani. Az ünnepeltről beszélt. És megtehetjük mi is azt igazából, hogy akármit teszünk, akár iszünk, akár eszünk, akár bármi más csinálunk, akár éppen morgunk valamire magunkba, de kifele tudjuk-e az Isten dicsőségre tenni. Arra, hogy őt tesszük láthatóvá. Hogy a hegyen épült város legyen látható. Ne az ünnep maga, nem az egyéb dolgok, hanem Krisztus maga az Úr. És hogy neki adjunk erre időt. És igazából ahhoz, hogy ez megtörténjen, az kell mindaz, kell az, hogy te tudjál Istenre fókuszálni, kell az, hogy a te vízvonalad az legyen már a vízfelszín alatt, és kell az is, hogy te elkezdj elcsendesedni Isten előtt, aztán másokra is ilyen hatással lehess. De a kérdés az, hogy ha mondjuk azt, hogy miért tesszük, az, hogy hogyan tegyük mindezt. Hogyan tudunk ilyen szempontból jól várakozni. Lukás 12-ben van egy olyan rész, amihez jól kapcsolódik. Lukás 12:35-40, így hangzik. Legyen deregatok felövezve, és lámpásatok meggyújtva. Ti pedig legyetek hasonlók az olyan emberekhez, akik várják, mikor tér vissza Úr a mennyegzőről, hogy amikor megérkezik és zörget, azonnal ajtót nyithassanak neki. Boldogok azok a szolgák, akiket az Úr, amikor megérkezik, vigasztva talál. Bizony mondom néktek, hogy felövezi magát, azt pozdulteti őket, oda megy és felszolgál nekik. És ha a második vagy a harmadik körülváltáskor érkezik is meg, és vigasztva talál őket, boldogok azok a szolgák. Azt pedig jegyezzétek meg, hogyha tudná az ház ura, melyik órában jön a tolvaj, nem hagyná, hogy betörjön a házába. Ti is legyetek készen, mert abban az órában jön az emberfia, amikor nem is gondoljátok. Tudom, hogy nem egy ilyen tipikus adventi vagy karácsonyi történet mindez, de hogy ahogyan beszéltünk erről, hogy a karácsony által sokszor ilyen várakozó időszak, hogy hogyan tudunk jól várakozni erre az egészre, hogyan tudjuk ezt jól csinálni, hogyan van ennek jó módja. És azzal kezdve az egész, hogy legyen derekatok felövezve, és lámpásatok meggyújtva. Legyetek készen. A derekatok felövezve azért is érdekes ilyen szempontból, mert ugye annak idején nem olyan fajta ruhák voltak, mint manasság, hogy így fel vagyunk költözve, ahogyan fel vagyunk költözve, hanem volt ilyen jó hosszú kaftán, vagy köntös, vagy ilyesmi ruha, hanem azért nem volt annyira könnyű mozogni. Nem volt olyan könnyű lépkedni például sietve. Ezért ott az, hogy amikor harcra készültek, olyan, hogy gyorsan csinálni kellett, akkor felhajtották a végét, az övvei bele szuszakolták körbe, és olyan így rajtuk volt ez a ruha, így már csak térdig ért, és lehetett benne jobban mozogni. Például a papoknál is előírás volt, hogy így kell felöltözni, így kell felövezni darabokat, akkor mennek az oltárra bemutatni az áldozatot, de benne van az, hogy jól vigyázz, hogy nehogy kivillanjon az, aminek nem szabad a kivillannia, nem pont így fogalmaz, de hasonlóan, tehát hogy megfelelően csinálni mindezt a dolgot, vagy éppen a harcokhoz is felövezték magukat, hogy jobban tudjanak mozdulni, jobban készek legyenek arra, hogy megtegyék azt, amit kell tenniük. Benne volt az, hogy ha valakit láttak így felöltözve, tudták azt, hogy ő most valami olyan tevékenységet fog végezni, amihez ezt meg kell tenni, hogy tudjon mozdulni. Amikor a szolga így volt, akkor azt mondta, hogy megkészült éppen letérdelni, lehajolni, vagy bármi más megcsinálni. Az utcán nem így járkált, az utcán leengedett ruhában. Szóval bennünk van ez a fajta készség. Vagy a lámpásokat meggyújtva. Ugye a manasság lámpa meggyújtása felkapcsolja és világít mindenhol. Vagy egy horrorfilmben ugye felkapcsolod, és akkor pik, így villan fel, mert hát már egyszerű adjon fel, mert ott lassú áram van. De a régi időben nem így működött, hanem a régi időben úgy működött, mondjuk ha láttatok ilyen filmeket, hogy volt egy ilyen nagy lámpás egy nagy terembe, akkor egy szolga odament, oldalra leengedte a kötelet, megkötötte, hogy mellé magas volt, fogta mondjuk 200 gyertyát, egyesével meggyújtogatta, kicseretlenül kellett, aztán visszahúzta. Nagyobb házakban volt egy konkrét külön személy, tehát nem volt más dolga, szinte csak ez, hogy lámpát gyújt, meg aztán lámpát elolt. Valami macerás munka volt. Csak azt mondja, hogy a lámpásokat meggyújtva, most más példa persze, de ott is azért több előkészülhet a lámpa meggyújtásához, hogy nem annyira egyszerű az egész folyamat. Kell egyfajta készség arra, hogy kész legyen erre, hogy megtörténjen. Bennünk van az, hogy így állunk hozzá, hogy derekunk felövezve, lámpásunk meggyújtva. Várjuk-e így Krisztust? Bennünk van az, hogy várván vártam, nagyon vártam az Urat. Mert akkor működik ez, hogy ő lehajolt hozzá, és megtapasztalom azt, hogy milyen ővel lenni. Hogy akkor tudom mindezt megélni. És ha ezt nem úgy csinálom, akkor nagyon nagy bajba kerülhetek. Talán már meséltem, de lehet, hogy nagy plénum előtt még nem, hogy a katonai főiskolán ott úgy volt, hogy a bejárattól olyan 50 méter volt a fegyverraktár, és két nagyon idióta emberke kitalálta azt, hogy kirobják a fegyverraktárat. Átmásztak oldalt a palánkon, a kerítésen, és mentek be a bejárathoz, mert a bejáratnál volt tároló a kulcs, a bejáratnál mindig volt két fegyveres őr a bejáratnál, meg egy ügyetes tiszt még oldalt, aki kamerán látta azt, hogy éppen mi történik a bejáratnál. És nagyon ügyesen odalapakodtak, és aztán a videón visszatetézni később, és késsel rátámadtak arra két őrre, elvették a fegyverüket, és az ügyetes tiszt látta a folyamatot, hogy ez történik, úgyhogy amit ezt látta, felkapta a két szolgálati fegyvert, és rohant ki az ügyetes tiszti szobából, és tördözött mindenfele, és így aztán megálltotta őket. Ez így magában nagyon hősiesnek hangzik. Hát ami kicsit jobban hozzátartozik, az az, hogy egy kicsit részesebben leírva, az, hogy a két őrt meglették az ajtón, az a váratlan támadáson nem lehet felkészülni annyira könnyen, hogy most akkor tényleg meg lehet letni az embereket. De az ügyetes tiszt, amikor rohant ki a két tisztől a kezébe, akkor ő alsó gatyában rohant ki, mert ő éppen aludt, csak még félig itt volt a szem, és látta azt, hogy éppen betörnek. Tehát, hogy ő egyenruha helyett alsó gatyában feküdt a szobába. A két pisztolya a félállomból úgy rohant ki, hogy körülbelül 5 méterre volt az ajtó meg a másik oldal, ahol voltak ezek a támadók. A két tára teljesen kilőtte, és így sikerült eltalálni az egyiknek a lábát, de még a plafonon is láttunk lyukat, amikor mentünk aztán arra. Tehát ez az össze-vissza lődözött a félállomba. És azért kaptam ezt lehetek hozni. A két támadó meg annyira megijedt a lövöldözést, hogy azért azt leradták a fegyvert, és ők kapták el őket. Tehát, hogy nem volt egy ilyen hősies fasz, mégis úgy is hangzott az egész. Egyébként a két őr, meg az őrös tiszt kitüntetést is kapott a végén. Én inkább fegyelmet adtam volna neki, de hát ez én vagyok. És csak azért kaptam ezt elmondani, mert hogy benne van az, hogy mennyire vagyunk készek. Mennyire várjuk azt, hogy bármi történhet. Mennyire vagyunk készek arra, hogy azt mondjuk, hogy bármikor lehet az, hogy éppen visszajön Krisztus. És persze a szempontból sikerült neki hatást hajtani az ellenfelet, tehát megoldotta a feladatot, de azért elég gázul nézett ki egy videót visszanézve azt, hogy tényleg alsó vagy ilyen kis fecskébe fut ki valaki pisztolya kezébe, és össze-vissza lődöz. Tehát nagyon vicces, meg parodisztikus az egész jelenet. Szóval így is ki tud jönni az egész helyzet, és igen, akármennyire felkészültek az őrök, meg lehet őket lepni, az ügyetes tisztek készen kellett volna lenni arra, hogy ebben a helyzetben jól avatkozik be. Bennünk van-e az, hogy én fel akarom övezni a derekamat? Lámpás megjutani, hogy amikor Krisztus valamit hív, akkor tudjak jelenni, tudjak ott lenni. Hogy valóban várom az Urat, hogy eljöjjön. Hogy várom azt, hogy megtörténjen az, amit ő akar. És lehet, hogy is várni, hogy aktívan várom, vagy lehet, hogy is várni, hogy a gyerekeink várják. Ugye a karácsonyt nagyon várják, és mindig kérdezik, hogy mennyi kell még aludni? És akkor, 31-et. Mennyi kell még aludni? Mindig 31-et. Aztán 3 nap múlva megérszik, hogy megkérdezik, és már csak 28-at. És lehet kiszámolgatni. De igazából semmit nem tesznek azért, hogy történjen valami. Hogy csak passzívan várják. És lehet passzívan várni Istent, meg lehet nagyon aktívan várni. Mennyire várod te aktívan Krisztus visszajövetelét? Anyukám segített nekünk aktívan várni a karácsonyt, hogy mindig csináltunk ilyen kis díszeket. Viszont zsereként nektek is volt, egy 80-as életben volt, hogy ez lehetett ilyen kis szalagokat venni, és akkor elvaddosni, összeragasztani, és ilyen hosszú, nem tudom, ilyen karikás fadísz fackot csinálni belőle. Nem hiszem, hogy 15 métert csináltam, tehát oda-vissza ment a lakásba, a hosszába, amikor kiterítettem. És annyira olyan boldogan ratta fel a fára, és én néztem, hogy jaj, de gyönyörű, ezt én csináltam. 10 évben, amikor láttam ezt ugye a dobozban, azt mondom, fú, de ocsmány, ilyet ajándor feltenni a fára. De hát ugye nem a szépsége, nem a fa érdekelte őt, hanem az, hogy akkor mi csináltuk, és az úgy volt vele. De akkor legalább aktívan vártuk. Akkor bevonultunk mi is abba, hogy várjuk azt, hogy karácsony lesz. Mennyire várod te aktívan? És lehet, hogy ez, amit te éppen aktívan csinálsz Istennek, az ugyanilyen már, bocsánat, mondom, ocsmány, mint amilyen én csináltam a karácsonyfára. De anyukám boldogan adta fel, mert azt én csináltam. És lehet, hogy mi csináljuk a mi kis dolgainkat, és Isten néz ránk, és azt mondja, hogy de kis béna, de annyira aranyos, olyan lelkesen csinálja, hogy de szeretem, és akkor az annak örülök neki. És nem azt mondja, hogy fú, de ocsmány, azt mondja, hogy az én gyermekem csinálta, ez a legszebb dolog a világon. És elképzelem azt, hogy csinálsz valamit Istennek, és Isten hogy fogja a kezébe, viszi az angyalotnak, nézzétek, a gyermeket csinálta Tamás. Mondja, itt nézik. Ó, de uram, mi az? Nem tudom, de gyönyörű, ő csinálta. És van, amikor így vagyunk, vagy szülőként, hogy annyira nagyszerű, és nem érdekel, hogy mi az, hogy néz ki, és a gyerekeink hozzak oda rajzot, amit rajzoltak, és fogalmunk is, mit rajzoltak, de az a legszebb rajz a világon. És aztán végén elmondja az, hogy mit rajzolt, és akkor rájövünk. Éppen dinoszaurusz, vagy egy kecskebéka, de akkor is a lelkesedés az aranyos benne. De nem az a kérdés, hogy mit alkotsz, hanem hogy miért teszed ezt. Az elején is mondtunk, hogy azért, mert tudod azt, hogy Krisztus visszajön. Mert tudod azt, hogy ő itt van az életedben, mert tudod azt, hogy Istennel akarsz lenni együtt. És az az egésznek a kulcsa, hogy vele akarsz lenni. És ilyen szempontból nem készülni akarsz, hanem felkészülni. És amikor itt látjuk ezt az esetet, hogy itt van az a példázatban, hogy elment a házigazda egy mennyegzőre. És a mennyegző az nem olyan, mint egy színdarab. Nem arról van szó, hogy tudom, hogy elment egy színházba, 3 felvonásos, körülbelül ennyi és ennyi itt tart. Szóval úgy tudom számolni, hogy 11:30-12 körül megérkezik esetleg éjfélkor. A mennyegző az olyan, hogy elmegy rá valaki, főleg abban az időben, és aztán lehet, hogy rosszul érzi magát, és hazajön már hamar. Lehet, hogy csak 2 nap múlva ér vissza. Bármikor visszajöhet, és készek kell rá lenni. Lehet, hogy belefelkezik egy jó beszélgetésbe, lehet éppen tök rosszul érzi magát. És késznek kell lenni. És nem arra van szó, hogy egy ember várja, hanem hogy örváltások vannak. De bárki is tudja őt fogadni, annak nagyon sokkal több infója lesz a gazdára, mint a többieknek. Mert látja azt, hogy nagyon bosszusra jön haza, és akkor úgy tud éppen kedvére tenni. Látja azt, hogy nagyon vidám, és éppen, hogyha boldogan jön haza, akkor lehet, hogy azt mondja gazda, hogy ne gyere, üljünk le, hadd meséljen, olyan jó volt ezt, te figyelj. Képzeld el, hát elejtették a tortát, és beleesett a mennyasszonyba, valami, több mindegy. De akkor a szolga tudja hallgatni az egészet, és tud része lenni a gazdájának az örömének. Az, aki éppen ott lesz, aki tudja fogadni, ő sokkal közelebb fog kerülni ilyen szempontból a gazdához. Akármilyen módon érkezik meg, akkor is közel lesz hozzá. És nem tetszik ez a kép, hogy leírja azt, hogy lehet, hogy az lesz, hogy a gazda azt mondja, hogy ő vezi fel a dereket, és ő szolgál majd fel a szolgának. Szóval, hogy na gyere, üljél ide, gyere, öntetek és egy kis kupicával, aztán beszélgessünk, mert ez olyan jó, hogy ezt meg kell osztanom valakivel. És akkor próbálom mai napra lefordítani, hogy hogyan lenne ez. És azt mondja, hogy akár második, akár harmadik őrségváltásnál van, akkor is legyél készen erre. Az első őrségváltás az 6-tól 9-ig volt, aztán 9-től éjfélig, éjféltől 3-ig, meg 3-tól 6-ig. Az első, az utolsó az már általában könnyű volt. Az első azért, mert még sok ember motoszkál, még éppen friss vagy valamennyire. Utolsó könnyű, mert már kezd pirkadni, már nem annyira nehéz fel lenni. De a második, a harmadik, az a két legnehezebb őrségváltás. És akkor azt mondja itt, hogy lehet, hogy éppen akkor jön haza az Úr. Lehet, hogy másnak, hogy a harmadikban jön haza. De hogy akkor is legyél készen. Akármilyen élethelyzetben vagy éppen most, tudsz-e készelni arra, hogy ha az Úr szól hozzád, akkor megértsd azt. Mert az látványnak ez egyik kulcsmomentuma. Hogy várva várom az Urat. Aki le akar hajolni hozzám, le fog hajolni hozzám, aki tud szólni hozzám. És ez nem arra szól most akkor, mennyire vagyunk nagyszerűek ebben, hanem arról szól, hogy tudunk-e együtt, egyként, egy egységként figyelni Istenre. Tudjuk-e egymást segíteni ebben? Tudjuk-e egymást bátorítani az adventben, hogy várakozzunk megfelelően? És ez az van bennünk, hogy hát én tudok, de itt mellettem, fú, annyira béna várakozásba te, ahogy a legyengébb láncszem. És mit lehet csinálni a legyengébb láncszemekkel? Egyik variáció, hogy kivesszük, igaz? És akkor már nem olyan gyenge. Mondjuk van egy hosszú láncod, amikben minden láncszem bír mondjuk 10 tonnát, de egyik láncszem csak 600 kilót, akkor az egész láncnak a teherbírása az 600 kilós, nem pedig az egésznek az átlaga, amennyit bírna. Mit csinálsz? Ilyenkor csinálsz azt, hogy kiveszed azt a láncszemet, és akkor már onnantól kezdve egyre erősebb lesz. Gyülekezetben is mondhatnánk ezt, nem? Valaki nagyon gyenge, vegyük ki. Egy picit ez csak rövidebb a gyülekezet, nem lesz sokkal rövidebb, de mennyivel erősebb lesz? Ugye a gond az, hogy akkor mindig lesz egy gyengébb láncszem. És a végén szépen lassan elfogy mindenki. És ez nem annyira működő dolog, hanem helyette inkább sokkal egyszerűbb megoldás az, hogy azt mondjuk, hogy nem kidobjuk a láncszemet, hanem nekeljük edzeni a láncszemet. Nekeljük edzeni a láncszemet, mert azt mondjuk felhevítik, kicsapodik, akkor nem szükséges anyag benne, ami gyengíti a láncot, utána pedig hirtelen lehűtik. És ezáltal erősebb és közben rugalmasabb is lesz. Na ezt utáljuk viszont nem hívőként. Amikor próbálnak vagyunk kitéve, amikor vagyunk tévén hevítés meg lehűtésbe. Ha ilyen próbában vagyunk, az nem kellemes. És azt mondja az ige, hogy örömnek, külön örömnek tartsátok, hogyha különféle próbában vagytok. Ki az, aki szeretne különféle próbában lenni? Ugye milyen nagyszerű, jó, amikor gyúr az élet, és úgy érzed, hogy fáj minden. Az nagyon jó, igaz? Aki szereti az élet, akkor már csinálunk férfetek is szét, elmegyünk, aztán szenvedjünk benne nyugodtan. És mégis közben az ilyenben nő a teherbírás. Mégis az ilyenben leszünk egyre erősebbek, és hogyha ezt a fajta edzést elvégezzük minden több láncszemen, annál erősebbé válik. És bizonyos szempontból az advent, az kell, hogy legyen ilyen is, hogy egymásnak tudjunk ilyenfajta edzőpartneri lenni. És azt is mondhatnám hozzá, hogy nem csak arról van szó, hogy akkor elcsendesedsz, másodszor elcsendesítesz és ünnepelsz, hanem nekiállsz felkészülni is. És felkészülni és nem kikészülni. Tehát, hogy az angol az a get prepared, nem pedig get prepared. Hogy megfelelő módon legyél készen fel az egészre. Hogy jól készülj fel az egészre. És mit is jelent mindez, hogy jól felkészülni. Hogy mit jelent az ilyenfajta gyülekezeti edzés. Például a szolgálatokban a váltás. Hogy legyen mindig olyan személy, aki tud téged váltani. Biciklivesen talán már láttatok, azt jól lenni, hogy csapatban van a bicikliversenyen, az a funkciója, hogy mindig van egy nyúl, aki húzza a többieket, aki szélárnyékot ad. És összeállnak így négyen, és talán ki az, aki látok melyen versenyt, megy a négy biciklis, és akkor az első ugye kiáll, beáll hátul, és megy fel a többi, aztán ki, megy fel a többi. Mert így egymást segítik. Egymást viszik előre. A szolgálatok is meg kell csinálni azt, hogy mindig más menjen elől. Aztán mondja, mehet a melléállás, hogy csináljuk együtt. Amikor látom azt, hogy meg vagy terhelődve, akkor odállok melléd. Akár egy kis csoportba, akár szolgálba, akár csak bármilyen más nehézségbe, akár amikor valaki beteg. Odaállni mellé, mert lehet segíteni. Aztán ott van mellette a tanítással, hogy megmutatom, hogy hogyan lehet ezt csinálni. Vagy példaadással, hogy megyek elő, és adom a mindent a másik számára, éppen bátorítással. Vagy éppen próbákban megtapasztalom azt, hogy tele alatt nő a pálma. Vagy ami nem annyira kellemes, de hogy a bűnökre, vagy a hiányosságokra való rámutatással. Ha már mondta azt a fémet, hogy hevítik, akkor a nem szükséges anyagok, a bűnök kiégnek belőle. Ez is jó tud lenni. Vagy éppen kell hozzá azt, hogy szeretettel, hogy mindez szeretettel történjen, ha nem, akkor csak hajtás lesz az egész benned, de nem pedig motiválás. De a legfontosabb az, hogy ez csak akkor van értelme, ha Isten lelkével csinálod. Máskülönben emberi erőködés az egész. Ha Isten lelke az, aki téged motivál ebbe, akkor van értelme. És itt még vissza megint az eléjéhez, hogy miért csinálod. Azért, mert Isten legyen egész, mert csak hogy csinálod egyébként önmagadba. Szóval rövidre vág az egészet. Mit ünnepelsz? Mit ünnepelsz a sárnádkor? És hozzá a kérdés az, hogy miért ünneped azt? És ne nekem válaszolj, meg nem másnak, nem kell most azonnal megmondanod, hanem magadnak válaszolj először, hogy te miért akarsz most adventkor ünnepelni? Mi az, ami téged motivál? Mi az, ami téged előre visz ebben? És hogyan állsz ez az egészhez? Hogyan készülsz erre? Leterhelve, hogy szinte már elsőjed a hajót, hogyha viharba kerül? Vagy úgy, hogy Uram, vegyél olyan dolgot rólam, ami gátol engem abban, hogy téged ünnepelhesselek. Ugye a várakozásom ne csak arról szól, hogy eljön még a karácsony vége, hanem úgy élhessek meg azt, hogy várva vártam az Urat, és megtapasztalom azt, adventkor, de főként karácsonykor, hogy ő lehajolt hozzám. Hogy ott együtt vagyunk ebben. Hogy nem az a közösség, amiről ez az egész szól. Hiszen Krisztus azért jött el, hogy közösségünk legyen ő vele. És ez az egész karácsonynak a fő motivációja, hogy úgy tudjunk együtt lenni ő vele, hogy megéljük azt, hogy ő nem hagyott el minket, nem csak a robotnak néz minket, hanem a közösséget akarja veled és velem megélni. Imádkozzunk most ezért. Uram, köszönjük azt, hogy te hisz minket erre, hogy veled közösségben lenni. Te hisz minket arra, hogy megtapasztaljuk azt, hogy mi az, amikor semmi nem akadályozza a te veled töltött időnket. Hogy mi az, amikor rá tudunk figyelni. És Uram, szeretnénk ezt jól megérteni tőled. Olyan te tudtad fontos azt, hogy miért jöttél erre a földre. Miért jöttél el közénk, és miért lettél emberre. És nem feltetted el sohasem ezt. És ennek köszönhetjük azt, hogy ma a megváltásunk az teljes életette benned. Segíts nekünk is abban, Istenem, hogy ne felejtsük el azt, hogy miért ünnepelünk karácsonykor. Hogy miért akarunk veled lenni. Annak gondolom, hogy ne a külségeket lássuk csak, hanem azt is, aki az ünnepelt az egészben. Szeretnénk, ha milyen módon a te születésnapodban lenni, szeretnénk, ha veled lenni, hogy megtapasztaljuk azt, hogy mi az, amikor te vagy a középpontban, és mi téged látunk, és nem mást. Amen.